Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt!
Bizonyám, jó reggelt kívánunk! Folytatódik a Millás reggeli a Rádió Café 98.0-án a nehezen induló Kántor Endrével.
Én nem indulok nehezen.
De igen, nem ezt vártam.
Figyelj, én olyan olajozottan működök, mint egy lovassági kolt. Azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy, de Mihálovics András viszont ivott kávét szerintem
titokban,
és felpörgött, úgyhogy tudja pontosan a telefonszámunkat, ami ugye hanghívásra nem alkalmas. Csak a SMS-re, Viberre, meg WhatsAppra, ez a 0636 980980, de van nekünk a Messengerünk is természetesen, ahol üzenetet lehet hagyni, vagy az infokukac@millastegeli.hu, ahogy teszitek is ezt.
Igen.
Többen.
Figyeljünk oda, mert jelzőlámpa hiba nehezíti a közlekedést Soroksáron, a Grassalkovics úton, a Hősök terénél. Nagyon-nagyon óvatosan közelítsük meg
volt
ezt a csomópontot.
Az Apple Pay fiaskóról, hát igen, lapszemléztük a sztorit, de még pontosan nem lehet tudni, mi történt.
Egy kicsit rá
utána
pihenünk.
Megyünk. Rágyúrunk, igen. Lesz róla szó.
Okay.
Többen kérdeztétek.
Igen. Na, van-e még muníciód, amit itt el akarsz pufogtatni?
Már nem számítani kell a narancslé áremelésre, hanem bekövetkezett. Ami két hete 5-600 forint volt, most 800 körül van, igen. Illetve már ugye elindult korábban, ahogy említettük, jött már januári fotó erről. Azt mondja, hogy medvekartásnak egy kávét vagy egy hallókészüléket adjatok, hogy eljusson hozzá, ami épp elhangzik.
Mind a kettőt megkaptam.
Tessék. Na tessék. Viszont sokkal fontosabb dolgunk van.
Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán a Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
És mint azt megszokhattuk, ebben a pénzügyi panoráma rovatban dr. Magyar Csaba okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója fog szerepelni. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Igen, hát pénzügyi rekről kristálytisztán, pénzmosás elleni küzdelemről lesz szó.
Igen, mert hogy az Európai Unió tanácsa május végén elfogadta a legújabb pénzmosás elleni csomagot, és ennek célja ugye az EU pénzügyi rendszerének hatékonyabb védelme a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozása ellen.
Köszönjük
Miért volt szükség ezekre a reformokra?
Ez azért fontos, mert engem állandóan behívnak a bankba, hogy igazoljam magam, meg igazoljam, hogy a Kántornak mekkora részesedése van a cégben. Én, és amikor oda megyek, akkor mindig mondják, hogy soroljam fel a üzleti partnereink, árbevételünk alakulását, és mondom, hogy ezeket nem tudom fejből. És akkor mondták, hogy mindegy, nem fontos, ez csak egy formaság, írjak oda valamit. És akkor mondtam a biztiőrnek, hogy mondom, akkor maga is itt ülhetne helyettem, mert legalább nem kéne bejönnöm a bankfiókba. Tehát úgy tűnik, hogy mintha lenne valami pénzmosás elleni rendszer, de valaki nem elégedett ezzel, és én félek, hogy ezt is én fogom megszívni a végén, mert majd még gyakrabban kell bejárni pénzmosás elleni küzdelem jegyében.
Hát ez már gyanús, hogy nem tudod fejből.
Na, köszi!
Hoppá!
Egy prudens ügyintézőnek ilyenkor jelentést kellene erről tenni, hogy pénzmosás gyanús ez az egész, hiszen nincs tisztában az üzleti partnereivel. De nézzük meg, hogy miért volt szükség ezekre a reformokra. Az Europolnak van egy becslése, amely szerint az EU éves GDP-jének körülbelül 1%-a érintett gyanús pénzügyi tevékenységben. Ezen felül pedig elemezték az uniós pénzmosás elleni küzdelem hatékonyságát, eredményességét, és arra következtetésre jutottak, hogy reformokra van szükség, mivel a bűnözők kihasználják a világjárvány utáni helyreállítási szakaszt, és hát a jelenlegi geopolitikai környezet is új utakat teremt a tiltott pénzáramlásokra. ezen felül pedig további problémaként azonosították, hogy a jelenlegi keretrendszer az egy uniós irányelvben ölt testet. Ugye az uniós irányelvet át kell ültetni a nemzeti jogrendszerbe, és ez gyakran késleltetéshez vezet a végrehajtásban, eltérést eredményezhet a nemzeti jogszabályok között, ami EU szerte szabályozási anomáliákat eredményez. Ezért úgy látták, hogy szükséges újra szabni ezt a szabályrendszert és reformokat bevezetni.
Oké, miből áll tulajdonképpen maga a csomag? Bontsuk akkor ki!
Ja, a csomagban található több rendelet és egy új irányelv is. Egyébként, ahogy a bevezetőben mondtátok, a tanács május végén hagyta jóvá, és most júniusban jelent meg ez a teljes csomag a közlönyben. De a legfontosabb változás minden bizonnyal az lesz, hogy egy olyan új uniós rendelettel találkozhatunk, amely közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ugye van egy pénzmosás elleni magyar törvényünk, viszont a legtöbb rendelkezését felváltja majd ez az egységes uniós rendelet, tehát Európa szerte egységesen a magánszektorra vonatkozó összes fontos szabály átkerül ebbe az uniós rendeletbe. Tehát amikor mondjuk egy banki ügyintéző azonosítja a tényleges tulajdonost, akkor már nem a magyar jogszabályok szerint, hanem ezen uniós rendelet alapján kell majd megtennie, és így próbálják egységesíteni ezt az egészet, hogy ne legyenek kiskapuk. Ezen felül pedig lesz egy új uniós pénzügyi felügyelet, ami AMLA néven fut, ugye ez az Anti-Money Laundering Authority, és ez is egy újdonság lesz ez a szervezet.
Ő mit fog csinálni?
Messze esett az AMLA a fájától?
Igen. Hát Frankfurtban jön létre ez a szervezet, úgyhogy innentől fogva majd lehet jó nagyokat frankfurtozni is, hogyha netalántán valakinek nem tetszenek a szabályok. És,
de ők mit fognak csinálni? Ők fognak vegzálni engem? Hogy miért nem tudom az üzleti partnereimet?
Ennek az AMLA nevezetű szervezetnek az lesz a feladata, hogy a legnagyobb pénzintézeteket közvetlenül felügyelje. Tehát ez egy új uniós intézmény lesz. A nemzeti felügyeletek és a pénzügyi információs egységek az országban továbbra is a helyükön maradnak, viszont ez az új hatóság a legmagasabb kockázati kategóriába tartozó, határon átnyúló pénzügyi szektorban működő pénzügyi szervezeteknek a felügyeletére jön létre. Ezen felül pedig lehetősége lesz arra is, hogy pénzbírságot szabjon ki. Egyébként csak érdekesség kedvéért mondom, hogy a tervek szerint 430 alkalmazottja lesz a szervezetnek. Úgyhogy fölmerülhet a kérdés, hogy vajon ki fogja ezt a 430 embert eltartani. De a tervek szerint úgy néz ki, hogy 30% az uniós költségvetésből megy majd el erre, és 70%-át pedig ki mások, mint a pénzügyi szektornak a szereplői fogják majd hozzájárulásaikból finanszírozni, hogy felügyeljék őket.
Azaz, mi fogjuk megfizetni ezt a 430 plusz dolgozót, akik a pénzmosás ellen küzdenek.
Közvetei is lehet fogalmazni. Igen. Egyébként a tervek szerint 25-re áll föl a szervezet úgy, hogy elindítsa a működését, és 2028-tól végzi el a tevékenységét teljes körülön, amikorra ezeket a jogszabályokat is maradéktanul alkalmazni kell.
Az AMLA támogatja a fiúkat?
Nem tudom, de megkérdezhetjük, hogy esetleg a Millás reggelit szeretnék-e majd a jövőben.
Nem, csak hogy ugye
az a baj, ilyen kulisszatitokat mond el az András, igen. És a bankból is nyilván hallgatják, akkor most kapott egy csillagot a neve mellé, hogyha legközelebb a Mijálovics úr jön, akkor rigorózusan vizsgáljunk igen. át mindent, ne csak egy aláírást igen. kérjünk.
Egyébként mely piaci szereplők érintettek ebben az egészben? Csak a bankok?
Az az újdonság, hogy bővül a kör, ugyanis jelenleg szinte minden pénzügyi intézmény kötelezett az ügyfél átvilágításra és ezen szabályoknak az alkalmazására, mint például bankok, biztosítók, pénzforgalmi szolgáltatók, befektetési vállalkozások. Ugye valamint különféle típusú nem pénzügyi szervezetek is ebbe a körbe tartoznak, például ügyvédek, könyvelők, ingatlanügynökök, kaszinók. Viszont ez a lista most új szereplőkkel egészül ki, és ami nagy port kavart, hogy például a professzionális futballklubok is ügyfélátvilágításra lehetnek kötelezettek.
A futballklubok? Hát ott ki most pénzt a futballklubokon keresztül? Ne őrítsen már meg, drága magyar úr!
Ne idegeskedjen senki, csak bizonyos tranzakciók végrehajtása esetén lesz majd a kluboknak ilyen kötelezettsége, például amikor befektetők, szponzorok vagy ügynökök járnak el velük szemben, tehát ezeket az ügyleteket monitoroznia kell majd a futballkluboknak, úgyhogy jó eséllyel lesz majd pénzmosás elleni szakember is ezeknél a kluboknál.
Most ennél azért nyilván valamelyes komolyabb a helyzet, hogy ez tulajdonképpen egy brüsszeli reakció arra, hogy elég sok futballistának voltak mindenféle ilyen adócsalási ügyei. Még Messi is elég kényelmetlen helyzetbe került, Ronaldo, csak a legismertebbeket említsem ezekből az ügyekből. Erre ad választ ez a dolog, hogy jó, hogyha így megy ez a adóelkerülés, meg pénzmosás, meg minden, akkor fogjuk meg a futballkluboknál is? Vagy ez
nem
egy tök más sztori?
Az adózás volt a mozgatórugó, hanem úgy látták, hogy különféle eredetű pénzek landoltak futballkluboknál, szintén az Europol vizsgálatai alapján. Éppen ezért arra következtetésre jutottak, hogy jobb egy kicsit megregulázni a professzionális szervezeteket, annak érdekében, hogy a szponzori pénzeknél is nyilatkoztassák a szponzorokat, hogy ugyan milyen forrásból származik az az összeg, amivel támogatja a futballklubot.
Uh-huh. Oké, akkor ezt is tisztába tettük, és mi a helyzet a tényleges tulajdonosok központi nyilvántartásával? Mert hogy az az igazság, hogy ugye a felvezetőben, ami vicces, de természetesen komoly alapokon nyugvó sztori volt, ugye említettem, hogy nekünk is ugye, amikor beívnak adategyeztetést, akkor el kell mondani, kell tenni egy nyilatkozatot arról, hogy kik a tényleges tulajdonosai a cégnek. Ennek van egy központi nyilvántartása, ezzel ennek a helyzete ez változik ezzel az új csomaggal?
Igen, ugye a tényleges tulajdonosok központi nyilvántartása, én csak úgy szoktam mondani, hogy ez a pénzügyi nudizmusnak a csimborázója, ugyanis ennek az egésznek az a lényege, hogy amit a bank azonosít a céggel kapcsolatban, azonosítja a tényleges tulajdonost, nyilatkoztatja erről a vállalkozás tulajdonosát és más piaci szereplőket, ezt lejelentik egy központi nyilvántartásban, amit jelen pillanatban Magyarországon az adóhatóság vezet. És az új szabályok egyértelműen meghatározzák a tényleges tulajdonos azonosításához szükséges információkat, legyen szó bizalmi vagyonkezelésről, alapítványokról, összetett cégstruktúrákról, figyelem, magántőke alapokra is ki fog most már terjedni a szabályozás, tehát ezt is le kell majd jelenteni a bankoknak a tényleges tulajdonosok központi nyilvántartása részére. Uh-huh. Ami érdekesség még, hogy ha unión kívüli jogi személyek ingatlannal rendelkeznek az EU-ban, akkor még ők is belekerülhetnek majd ebbe a nyilvántartásba. Ennek a nyilvántartásnak az érdekessége az, hogy talán még emlékeztek rá, hogy az EU bíróság egyszer már elkaszálta, ugyanis úgy látták, hogy a GDPR és a transzparencia ezen a ponton ütközik, és a GDPR élvez elsőbséget, hiszen védeni kell az adózói és tényleges tulajdonosi információkat is. Éppen ezért unió szerte több helyszínen azt mondták, hogy nem lehet ez a nyilvántartás a köz számára elérhető, csak különleges események fennállása esetén. Viszont most már ebben a szabályozásban azt is meghatározzák, hogy például újságírók, civil szervezetek és más hatóságok milyen úton, módon tudnak hozzáférni a tényleges tulajdonosok központi nyilvántartásához.
A pénzügyekről kristály tisztán rovat régi rajongói, mint én, azok pontosan tudják, hogy van egy olyan szabályozás is, hogy a bankoknak adatokat kell cserélni ezzel kapcsolatban. És az megint csak egy ilyen pénzmosás elleni történet, meg ugye a tényleges számlatulajdonosok azonosítását is segíti. Ez a rendelet, ami most hatályba lépett, és ugyancsak a pénzmosás célozza, ez belenyúl ebbe a szabályozásba? Okoz bármiféle változást, vagy ez a két rendszer egymás mellett fog futni?
Így van, lesznek változások, ugyanis a banki adatok adóügyi információ cseréje már nagyon hatékonyan működött az Európai Unióban, viszont most nem régen hozták létre a központosított bankszámla és széf nyilvántartást, aminek az az érdekessége, hogy ugyanúgy egy egységes rendszerben meg lehet nézni, hogy kinek vannak bankszámlái, kinek vannak széfjei, melyik szervezetnél, és ez tagállami szinten jól működött, viszont ezt szeretnék kiterjeszteni uniós szinten, tehát ez azt jelenti, hogy egymásnak ezeket a nyilvántartásait meg tudják majd nézni a bűnügyi hatóságok, vagyis az a cél, hogy egységes platformon 2029-ig bárki bele tudjon nézni a bűnüldöző hatóságok közül ezekben a nyilvántartásokban, és hát ennek az is a fontos eleme, hogy a harmonizációját meg kell teremteni a számlakivonatok formátumának, hiszen ez is eltérő volt tagállamok között, viszont innentől fogva egy egységes rendszeren, egy kapus rendszerben, ha úgy tetszik, hozzá lehet majd férni a tagállami adóhatóságoknak egymás banki adataihoz.
És ha a pénzmosás, akkor a kriptó eszközöket is meg kell említeni, mert nagyon sokan vádolják a kriptoeszközöket azzal, hogy hát tulajdonképpen ezeken keresztül zajlik a pénzmosási tevékenység. Meglepne, ha ez az új szabályozás nem foglalkozna a kriptoeszközökkel, de milyen módon próbál rendet tenni ebben a szektorban?
Hát nagyon leegyszerűsítették a szabályozást abból a szempontból, hogy a kriptoeszköz szolgáltatók minden típusa és kategóriája innentől fogva ügyfél átvilágításra kötelezett lesz. Ugye ezt úgy szoktuk nevezni a pénzmosás elleni szabályok alkalmazása során, hogy szolgáltatónak minősülnek ezek a kriptoeszköz szolgáltatók is, és pénzügyi intézménynek fognak minősülni pénzmosás elleni küzdelem szempontjából, vagyis ugyanazok a követelmények vonatkoznak majd rájuk, mint a bankokra és más pénzügyi intézményekre, ami azt jelenti, hogy a szolgáltatóknak minden kriptoeszköz átutalásánál teljes körű információt kell feltüntetniük, ahogyan azt a fizetési szolgáltatók teszik a jelenlegi elektronikus átutalások esetében. És a feladat továbbra is ugyanaz lesz, mint ahogy a bankoknál már megszokhatjuk. Azonosítani kell azokat, akik küldenek és fogadnak kriptoeszközöket, és monitorozni kell az esetleges gyanús pénzügyi tranzakciókat, és szükség esetén blokkolni is kell azokat.
És hogyha ezt valaki nem teszi meg szolgáltatóként, akkor ő mint szolgáltató lesz a felelős, ugye? Tehát hogy így fejeződik be a történet. Hát nagyon szépen köszönjük, Csaba, megint nagyon informatív volt, nem árt erről tudni.
Informatív és verbális tűzijáték is volt benne.
A pénzügyi nudizmusért külön piros pontot
köszönjük szépen.
Kell, hogy adjunk.
Úgyhogy abszolút, és javaslom még azt a kis szösszenetet elolvasni, ami ehhez a témához a Facebookon van Csaba tollából, az is nagyon jó pofa. Úgyhogy köszönjük ezeket neked.
Én is köszönöm a lehetőséget. További szép napot.
Szép napot. Szia, szia.
Sziasztok.
Magyar Csabával beszélgettünk az új uniós pénzmosás elleni reformról. Ő okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója.
Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Na nézzük, ki ki az, akinek a híres mármint mondatát...
Mármint ki kezd?
J.J. Abrams 1966-ban született ezen a napon. Sokan nagyon sokat köszönnek neki, sokan...
Mások utálják nagyon
dolgokat. Igen, kirázza őket a hideg, végigfut a hátukon a szőr... Úgyhogy te melyikhez tartozol? Te térdet hajtasz, és azt mondod, hogy J.J. Abrams a legnagyobb, nélküle nem lenne.
Én nem, én a, még mindig a Coltnál vagyok leragadva.
Értem, te nagyon mélyen megbántott ez a Colt.
Hát két szavazattal kikapni bakker.
Nem, mondtam neked, hogy úgy, mint a karinti gyűrűt a galla, te is megkapod. Igen, ezt állandó kölcsönbe.
Igen, de azt is mondtad, hogy azért, hogy nevetkőzzek pucérra minden
jó,
egyes
igaz,
adásban.
Ez igaz. Beszéljünk J.J. Abramsról.
Beszéljünk, sokkal több teteje van, mert ő mégiscsak többre vitte, mint mi. Szóval, ő egy ízben azt mondta, egy ember valójában nem több és nem kevesebb, mint önnön szenvedélyének és tetteinek története.
Érdekes. Velős.
Még mindig nem értem a Coltot ebben a kontextusban sem.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Itt van, megjött a rovat gazda, azaz Várkonyi Gábor autó piaci szakértő, akinek az első bemelegítő kérdése úgy hangzik, mi a túra az a Rivian?
Egyből. Jó, látom, nagyon fel
nincs az Ács Gábor, és átvette a szerepét.
Igen, és olyan eszköz van az asztalodon, amit tölteni kell.
Igen.
És olyan pusztító szóvicced volt idefelé.
Látod? Ő szereti volt ezeket. Hát, tehát én ugye, nem. Ugye?
De a Csaba sem csapta le.
Érdekes, annyira pedig a Csaba az nagyon nem, nagy, nagyon nagy affinitása ember. Van. De, hogy igen. Azt hiszed, hogy decens úriember.
Messze imádja esett az ezeket. Amla a fájától.
Igen, imádja ezeket.
Ez bevésődött itt a igen. Felső agykérekbe. Na, Rivian, igen, kezdjük ezzel?
Kezdjük, igen, mert hozzám hasonlóan hát a többen nem tudják, hogy, jó. Hogy mi pedig egy óriási biznyák van ennek kapcsán kialakulóban. Így akartalak rávezetni.
Igen, érted? Egy olyan összeállás tapasztalató jelenleg az autóiparban, egy olyan összeállásról adtak hírt nemrégiben, amiről azért jó beszélni, meg azért érdekes, mert hogy azért jelzi az irányokat, jelzi a változásokat a nagy mamutvállalatok és a kis startupok skáláján, vagy diagramján, vagy nem is tudom, hogyan fejezzem ezt ki. Ugyanis azt látjuk most már évek óta, részben az elektromobilitás, részben az átalakuló autóipari architektúrák kapcsán, hogy hát a szoftver ügyben, ugye erről sokat beszéltünk itt is, a nagy mamut vállalatok azok azért nem annyira tudják a lépést felvenni azokkal a cégekkel, amelyek újként, új jövevényként vesznek részt az autóiparban, amelyek ugyanakkor viszont nem annyira tudnak pénzt keresni, azért ez is egy fontos része a dolognak, és hát van itt ugye mindig ez a kínai vonal, amiről érdemes ugye újra és újra elismételni, hogy szoftver ügyben azért bizony ők belülről kifelé építkeznek, tehát egy picit máshogyan nézik ezt az egész autóipari ügyet. A Volkswagennél, mert itt az egyik szereplő a történetben a Volkswagen csoport, a másik meg a Rivian. A Volkswagennél most már tradíciója van annak, hogy hülyét csinálnak magukból a szoftver kérdésben. Ezt nem lehet egyszerűen szebben és kevésbé blikfangosan elmesélni, mert hát irgalmatlan mennyiségű pénzt öltek bele abba, hogy versenyképesek legyenek ebben a kérdésben. Fölvettek egy halom szoftvermérnököt, kitaláltak erre egy külön cégstruktúrát, Cariad néven, és hát ez grandiózusan a földbe állt, oly annyira, hogy ugye bizonyos modellek most már éves késésekben mérhető piaci debütáció eltolással vannak jelen. Tehát,
az
nincsenek jelen.
Te sejted? Hiszen persze, a Volkswagennek van pénze. Nyilván fel tud venni olyan embereket, el tud csábítani más cégektől olyan embereket, akik értenek ehhez a szakmához. Igen. Akkor mi a baj? Nem de tudják az, összefésülni a...
Ez önmagában kevés. Tehát, hogy egy hardware alapú gondolkodásod van, aha. Már pedig az autóipar döntéshozóinak a nagyon nagy többsége azért az alapvetően az autót szereti, a szoftvert meg inkább egy ilyen szükséges rosszként érzékeli. Jó magam is nyilván ebbe a kihaló fajba tartozom. Tehát nekem
ez
fontosabb...
olyan, mint hogy a Kántor nem TikTokozik, mert az egy hülyeség, és nem veszi tulajdonképpen.
Ebben teljesen igaza van.
Köszönöm.
Én értem, de hogy nem veszi tudomásra, hogy közben meg egyre szélesebb néprétegek csinálják ezt a tevékenységet.
Ettől nem lesz okosabb tevékenység. Tehát, na mindegy, ez egy messzire vezető filozófiai vita, de minden hülyeségben azért nem kell részt venni, azért mert sokan vesznek benne részt.
Értem.
De az is
de ez most pont egy olyan hülyeség, amiben kár volt nem részt venni az elejétől.
Hát részt akartak venni, csak hát nem tudták, hogy hogy kell. Tehát mindig az a, nem tudom, megvan-e nektek az a kép, amikor nem tudom melyik filmből van, amikor Steve Buscemi egy ilyen hátracsapott baseball sapkával, egy Music Band feliratú pólóval megpróbál elvegyülni a fiatalok között. Na, pontosan így néz ki az autóipa a szoftveresek között. Így látszik, hogy azért nem teljesen illik oda ez a társaság az IT-s figurák közé. És hát igen, ahogy említettem, én a kihaló faj része vagyok, tehát én azt gondolom, hogy egy autó attól jó, hogy van rendes futóművel, meg van normális kormányzása, meg egy csomó olyan dolog, ami ugye az újabb generációknak kevésbé fontos, ellenben sokkal fontosabb számukra az, hogy működjenek olyan IT alapú kérdések, amikkel el lehet az időt tölteni egy autóban. Pláne akkor, ugye itt Kína sajátosságai újra és újra előjönnek, pláne akkor, amikor órákat töltesz a dugóban, úgy, hogy az autód gyakorlatilag a kiterjesztett nappalid, és ott dolgozol, és ott marhán nem mindegy, hogy tudsz-e dolgozni, vagy tudsz-e éppen valami más csinálni, miközben egyébként halott időt töltesz órákon át, naponta a dugóban.
Oké.
Na, a lényeg, hogy az autóipar egy kicsit ilyen kvantitatív módon közelítette meg ezt az ügyet. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy hát fölveszünk több szoftvermérnököt, egyenlő, jobb lesz az eredmény. Elköltünk több pénzt, az mindegy,
egyenlő,
hogy hogyan.
Egyenlő,
de eddig így volt.
De nem így van.
De eddig így működött.
De a szoftver nem így működik.
Ezt értem, csak okay, hogy akkor miért akkor nem értem. Kutatták ezt le, vagy nem nézték át a folyamatot? Nem volt tesztfázis?
Hát itt megint az is kérdés, hogy ki megy el az autóiparba szoftvermérnöknek. Ugye ezzel most nem egy általános skillt akarok pro-kontra bemutatni, hanem hogy milyen háttérgondolatok vannak akkor, amikor te egy olyan struktúrába kényszeríted magad mondjuk szoftvermérnökként, ami a te szárnyalásodat adott esetben az elég hamar meg fogja vagdosni. Tehát nem annyira attraktív magyarul szoftveripari mérnöknek.
Tehát vagy szoftveripari mérnök, amikor így mondja, hol helyezkedjek el, ott a Google, a Facebook, a nem tudom én
és
micsoda,
oda.
Vagy a Volkswagen.
Igen.
És az, hát,
nem biztos, hogy nem az autóiparban. Igen.
Értelek. Na de várjál, akkor miért pont ez az autós cég. Miért nem csinálták azt, hogy összefog sok autós cég, és mondjuk megvesznek együtt valami nagy szoftvervállalatot? Vagy miért nem olyan nagy, már bizonyított céget vesznek meg, mondjuk Kínában valahol, ahol ennek...
Történik neked... ez is. Aha. De nagyon jó rá tapintottál a pontra. Egy olyan jellegű folyamat elején vagy közepén tartunk, ahol azt fogjuk látni, hogy különböző problémákra különböző kooperációk fognak kialakulni az autóipari óriások és a helyi adottságokat jobban ismerő tech cégek kapcsán. És a Riviannak ugye a nagyon nagy előnye, ami miatt érdekes a Volkswagennek, úgyhogy először most egy 1 milliárdos pénzt raknak bele dollárba, utána meg majd valahol az 5 milliárd környékén fognak megállni a mostani tervek szerint. Ja, bocsánat, és mindezt úgy, hogy hajtásláncról és akkumulátorról egyáltalán nincsen szó a kooperációban.
Tehát bár... Ti csak fejlesztetek szoftvert, az öbbit így megoldjuk
alapvetően szoftver. Az alapvetően szoftver és oprendszer és egyéb dolgok. Sőt, nem is annyira oprendszer, inkább vezérlő komputerek kapcsán beszélünk itt valamiről. És akkor itt is érdemes megérteni, hogy hogyan működött eddig az autóipar. Ugye egyre növekvő komplexitású autóknál gyakorlatilag mindig beraktak még egy valamit a sorba, ami annyira hosszú lett, tehát annyira sok vezérlőkomputer, annyira sok kábel, annyira sok funkció, hogy ezek egymással egyszerűen egy idő után a puszta tömegük miatt, a puszta számuk miatt kezelhetetlen egyveleget alakítottak ki. Uh-huh. Tehát nem lehet egyszerűen elvárni azt, hogy működjön egy szoftver normálisan, hogyha a századik beszállítónak a valamiét így bepluggolod így a végére a láncnak. És ugye ezzel a problematikával küzd az egész autóipar, miközben ugye mondjuk a Tesla, vagy a Rivian, vagy az ehhez hasonlatos cégek, amelyeknek ugye a benzin, dízel, hibrid típusú hajtásláncok komplexitását nem kellett lekezelni, tehát teljes mértékben tudtak arra koncentrálni, hogy új generációs architektúrát hozzanak létre ebben a kérdésben. Létre tudták hozni azt, amit mondjuk a Rivian is, hogy a mostani generációban 7-es darab vezérlőkomputer zónákra leosztva működtesse az autónak az A-rendszereit.
De figyelj, most olvastam pont, hogy 70 ezer chip van.
Igen.
Egy autóban.
Igen.
Tehát ebből 16 ezer azt hiszem csak a vezérlés.
Igen.
Hát ez valami
Bődületesen komplex. Bődületesen komplex az egész, ezért szerintem a legizgalmasabb dolog az autóipar, mert hogy ennek még képzeld, hogy úgy kell működnie, hogy mínusz 20-ban, meg plusz 40-ben is. Meg még amikor rázzák, meg még poros, meg még gyorsan megy, meg még amikor ütközik, meg mindig. Tehát ennek mindig működnie kell. Ezért marhára nem mindegy, hogy ugye itt milyen tesztelési fázisok, meg milyen biztonsági szintek vannak, de ez egy mellékzönge. A lényeg, hogy a Riviannal hosszú távon megkaphatják azt a típusú tudást, amit maguktól nem bírtak kiizzadni.
Tehát egy... Mit fog ezért kérni a Rivian?
Pénzt, hát 5 milliárd dollárt, most mondtad.
Pénz, és ez egy nagyon
én
pici
azért
autógyártó.
Itt egy kicsit azt mondanám, hogy rendben, a pénz az fontos, de mint tudjuk, a hosszú távú stratégiája Kínának az 5000 években gondolkodnak, az teljesen más, mint hogy csak a pénz. És ők tudják azt, hogy hogyan lehet a lassú vízpartot mossal olyasmiket elérni, amiket különben egyébként 5 milliárd dollárral nem lehetne.
Nincs ez
Kína
már...
lehetne jobban félek ettől.
És nincs ez már kicsit későn?
Nem, hogyha... Hogyha azt nézzük, hogy a többiek hogy állnak ebben a kérdésben, akkor egyébként a Volkswagennek ez egy nagyon okos lépése volt. A legtöbb elemző szerint is. Itt egyetlen egy igazi rizikót látnak ebben a kérdésben, hogy ezzel együtt is képes lesz a Rivian pénzügyileg túlélni a következő időszakokat. És azért beszélek itt többes szemmel, nem tudjuk, hogy ezek a kilengések, amik a villanyautózás piacán tapasztalhatóak, ezek mennyire lesznek nagyok, és hol lesz a két végpontja. A Rivian egy nagyon pici autógyártó. Hiába van mögötte, mondjuk egy Amazon, hiába van a sajtóban felhájpolva odáig, hogy tulajdonképpen a Teslahoz mérten a legközelebbi és legkomolyabb teljes struktúrájában villanyautózással foglalkozó cég, amelynek a termékei meg tudják szorongatni a többieket. Ez ettől még egy nagyon-nagyon pici autógyártó. És lehet, hogy egy bizonyos fajta technológiát meg fognak tudni kapni, és ha így nézzük a Volkswagen lépését, akkor azt lehet mondani, hogy gombokért kaptak valamit, amire ők már nagyon-nagyon sok milliárdot elköltöttek, lényegében sikertelenül.
Igen.
Tehát ha így nézzük, akkor oké, utána meg úgy nézzük, hogy azért az nem teljesen kizárt, hogy mondjuk egy Fisker sorsára jut egy Rivian, nem valószínű, de nem is kizárt. Ugye Fisker az csődbe ment.
Na jó, de itt pont írta egy kedves hallgató, hogy annyi sok ilyen kis autógyártó van, hogy konszolidálni fogják ezt, ezen már dolgozik a pártvezetés.
Kínában volt már persze, ilyen, hát de nem csak Kínában, volt az autóiparban is, hát hol vannak az amerikai autóiparban, európai, hol vannak már bizonyos márkák, amik közül most nyilván egy sem fog eszembe jutni, de ilyen autós filmekben persze. Azért lehet olyan márkákat hallani, amik már rég nincsenek.
Hát egyébként a helyzet hasonlatos az ahhoz, ami 100 évvel ezelőtt volt. Tehát ugye a háború előtt is az volt, hogy voltak coachbuilderek, meg voltak az alapot adó technológiát, az akkori technológiát adó cégek, és akkor kicsit ugye az analógia működik abban az értelemben, hogy a villanyautózás, vagy a villanyautó gyártás belépési korlátját az sokkal alacsonyabban van, mint egy belső égésű technológiának. Tehát összerakni azt, hogy akkumulátor, meg villanymotor, meg egy egyszerű architektúra, és akkor arra rárakni egy dobozt, meg valami külön marketinget, ez így kívülről nézve egyszerűbbnek tűnik, mint amikor belső égésűt kell gyártani, meg egyszerűbb is, csak hát a valid üzleti modell az, ami mindig kérdéses. És ezt ugye nagyon sokáig, főleg Kínában, a helyi szabályozások, a helyi dotációk, a helyi sajátosságok alakították.
Lépéskényszerbe kerültek mások is a Volkswagen húzása miatt?
Én azt
gondolom... Volt ilyen, aki azt mondta, hogy azt a mindenit, hogy erre még nem gondoltuk. Gyorsan nézzetek már körül, hogy van-e még valaki ilyen, akit így be lehet nyelni.
Két problematika van. Az egyik, az folyamatosan az operációs rendszer kérdése, amiben ugye szintén sajátot akarnak faragni az autógyártók, legalábbis egy részük, egy másik részük meg úgy van vele, hogy jöjjön, aminek jönnie kell, úgyis a Google, vagy úgyis a Microsoft, vagy úgyis valamelyik nagy big tech cég fogja ezt az egész bulit elvinni, vagy az Apple adott esetben, és rábízzák magukat erre. Ez rövid távon szerintem helyzeti előny azoknak az autógyártóknak, akik így döntenek. Itt nem dőlt még el teljesen, hogy melyik irányba fog menni a dolog, de én azt gondolom, hogy alapvetően a Big Tech ezt elviszi hosszú távon. Az ilyen vezérlőegységes, villanyarchitektúrás, slankabb történet, amit ugye nehezebben lehet egyébként egy teljes modellpalettába behelyezni rövid időn belül, itt azt gondolom, hogy sokan fognak próbálkozni azok alapján, amit eddig láttak. De egyébként ebben a kínaiak pont viszonylag elől vannak.
Magyarország, a magyar autóiparra milyen hatása lehet egy ilyesminek? mert nálunk pont nem a Volkswagen van, és a nálunk lévő gyártók de pont van. Ugyanígy lépéskényszerben
elég
van.
Elég jelentős Volkswagen csoportos érdekeltségünk van, ugye
ja,
Győrben.
Igen.
Ha így nézzük, ja, egyébként ehhez még hadd tegyem hozzá, hogy Szlovákiának éppen egy történetének második legnagyobb beruházása valósul meg egy 20 gigawattórás éves teljesítményre képes akkumulátorgyárral. Tehát, hogy ott is szépen körbebástyáznak minket mindenféle akkumulátorgyárakkal. Ez szerintem Magyarországra nézve nagyobb hatással van, mint az, hogy most a Rivian meg a Volkswagen majd mikor fog csinálni valamit.
Jó, csak hogy az itteni gyártók gondolkoznak-e ebbe a Mercedes meg a BMW?
Itt kiviteleznek, ott meg felül meg döntenek. És az a kérdés, hogy ott felül, amikor eldöntik, hogy milyen típusú és
jellegű. Mert csak úgy értem, hogy a kivitelezésben ez okozhat-e turbulenciát.
Nem, ilyen értelemben nem, sőt, ez egy hosszabb távon kezelhetőbb ügy lesz, mert egyszerűen mondom, végére értünk annak, hogy mindig berakjunk egy újabb kábelt, meg egy újabb csatlakozót a dugajba.
Alapvetően újra kell gondolni az egész koncepciót.
Igen, egyértelműen.
Oké, nagyon szépen köszönjük, tisztában látunk így a kulisszák mögésbe pillanthatunk.
Azt mondja a kedves hallgató, hogy haver betett egy kisebb összeget Rivianba, ezután a bejelentés után most már csak 80% a vesztesége, úgyhogy hát...
Belőttek el! Utána bárki be tudja.
Nem. Most, hogy a bejelentés megtörtént és korrigált, és ugye volt emelkedés az árfolyamban,
ja, hogy
ezután csökkentője a vesztesége. Hát igen, hát ez nem sajnos, hogy egy ilyen tőzsdei mozgás, az nem feltétlenül csak egy ilyen bejelentéstől függ. Nyilván buktak bazi nagyot ezek a papírok. Korábban volt egy baromi nagy emelkedés, fázis. Hát erre csak azt lehet mondani, hogy kitartás.
Most éppen kiszerettek ebből.
Hajrá, Szabó néni.
Amiről még beszélni akartam, de már nem fogok, de mindenki nézze meg, mert az oldalamon pont reggel megírtam. McKinsey-nek a felmérése arról, hogy mennyire elégedettek az amerikaiak a villanyautóikkal. 46% nyilatkozott úgy, hogy benzinesre váltana vissza.
Igen, én úgy hallottam én is, hogy az elektromos autók az amerikaiak nagy részét McKinsey, úgyhogy...
Hú, nagyon komoly.
A saját koltoddal verlek agyon te! Köszi, Gábor! És időt arra, hogy agyonverjem a kántot.
Várj, kiviszem ezt a fegyvert mind a kettőtök érdekében. Sziasztok.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
Most Schmidt Andit várjuk a stúdióba, hát ha hajlandó megszól. Most
szerintem
lenne idő,
igen,
hogy szerepeltessük őt, de nem kér a lehetőségből, úgy látom.
El van fáradva, én úgy hallottam. Viszont nagyon jó témával jövünk, mert azzal arról lesz szó, hogy komoly fenntarthatósági gondok is vannak az AI-jal. Van egy érdekes hír, hogy a története legnagyobb újítását kapja a Gmail, és ugye arról szól a sztori, hogy be lesz építve a mesterséges intelligencia, csúnyán fogalmazva, a Gmailbe. Az újdonság gyakorlatilag a bármiben a segítségünkre lehet akkor is, hogyha már nem látunk át egy hosszú levélváltást, de van több bökkenő is, és hát ennek kapcsán beszélgetünk majd Erdős Mártonnal, a PCV főszerkesztőjével arról, hogy az eszközön fut az AI, szolgáltatásban, felhőben fut az AI, e között nagy a különbség, a szerver oldali AI sokkal veszélyesebb, a beharangozott...
Valaki feszegeti az ajtót,
ez vigyázz! Ez az Andi, jön vissza.
Rádrukta.
Illetve nem mindegy, hogy mennyi energia megy el arra, hogy ezeket működtessük.
Nem érdekel a felvezetőt. Szeretnék már végre felhúzni az potmétert,
hogy
széttépjelek ezzel.
Nem lehet műsort vezetni az Andrással. Pedig még csak csütörtök.
Igen. Nagyon ideges vagy, mackó. Hát,
figyelj, el tudod te képzelni, mit művel ez az ember?
Eltorlaszolta az ajtót, de se tudok jönni.
Elon fáradva.
Igen. Itt a barátja.
Pacsi.
Na most lesz az, hogy két emberrel bírok el. Figyelj csak.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.